Akkor elkezdenénk a előadásunkat, amelyben a Római Levél 13. fejezetével foglalkozunk, amelyben a hívő embernek, a keresztény embernek az állam hatalomhoz való viszonyáról ír Pál apostol. És én azzal hadd kezdjem ezt a fejezetet, hadd mondjam el azt, hogy nagyon sokszor, nagyon sokféle indulat kering e körül a kérdés körül, az emberek lelkében, hogy az állam kérdése, az állam hatalom kérdése, egyáltalán a politika kérdése. Tehát egy eléggé kényes téma ez, sok szempontból nézve. Bevallom, én is sokszor féltem ettől a témától megfogalmazni, mert itt bizony nagyon komoly, következetes érvelése van az apostolnak. Amit előjáróban ezért szeretnék elmondani, az az, hogy Pál apostol ezeket a sorokat a Római Birodalomban élve írta. A Római Birodalom uralkodója ekkor Néró császár volt. Tehát előjáróban, bevezetőben én ennyit szeretnék kihangsúlyozni, hogy amikor majd ezeket a gondolatokat, amiket Pál ír, az ember, hívő ember viszonya az államhatalomhoz témakörben, akkor ez nem egy keresztény állam volt, nem egy jóságos keresztény uralkodóval az élén, hanem a Római Birodalom volt, Néró császárral az élén, ennek minden következményével együtt. Ennyit így előzetes bevezetésként, és aztán ezentúl kiki azt tudja alkalmazni majd, amit meg tud ragadni ebből, és meg tud érteni ebből. Szeretnék egy könyvet is ajánlani ehhez az egész témához kapcsolódóan. Jonesnak a Polgári Kormányzat és a Vallás című könyvét ajánlom. Meg lehet rendelni ezt a könyvet, mindössze 150 forintba kerül egy kis könyvecske. Tehát Jones Polgári Kormányzat és a Vallás ehhez a témakörhöz kapcsolódik, a lelkiismereti szabadság témájához, illetve az államhoz való viszony kérdéséhez. Tehát akkor a 13. fejezetet fogjuk a mai alkalommal tanulmányozni, és ez a fejezet a következő részekre osztható fel. A 13. fejezetnek az első 7 verse az az eszmei kifejtése az államhoz való viszonynak. A 8. verstől a 10. versig Pál apostol kifuttatja a gondolatmenetet a szeretet parancsolatára, tehát az államhoz való viszony kifejtésének a végső kifutása az a szeretet törvény, az Isten szeretet parancsolata lesz. És végül a 11. verstől a 14. versig egy záró felhívást köt ezekhez a gondolatokhoz az apostol, egy záró buzdítás következik. Ez tehát a mai szakaszunknak a felosztása, a részekre osztása. Elolvasom egyszer az egész fejezetet, és utána vesszük részenként. Minden lélek engedelmeskedjék a felső hatalmasságoknak, mert nincsen hatalmasság, hanem csak Istentől, és amely hatalmasságok vannak, az Istentől rendeltettek. Azért, aki ellene támad a hatalmasságnak, az Isten rendelésének támad ellene, akik pedig ellene támadnak, önmaguknak ítéletet szereznek. Mert a fejedelmek nem a jó, hanem a rossz cselekedetnek rettegésére vannak. Akarod-e pedig, hogy ne félj a hatalmasságtól? Cselekedd a jót, és dicséreted lesz attól. Mert Isten szolgálja ő a te javadra. Ha pedig a gonosz cselekszed, félj, mert nem ok nélkül viseli a fegyvert, mert Isten szolgálja bosszúálló haragra annak, aki gonosz cselekszik. Annak okáért szükség engedelmeskedni, nem csak a haragért, hanem a lelki ismeretért is. Mert azért fizettek adót is, mivel hogy Istennek szolgálj, kik ugyanabban foglalatoskodnak. Adjátok meg azért mindenkinek, amivel tartoztok. Akinek az adóval az adót, akinek a vámmal a vámot, akinek a félelemmel a félelmet, akinek a tisztességgel a tisztességet. Senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek, mert aki szereti a fele barátját, a törvényt betöltötte. Mert ez, ne paráználkodj, ne ölj, ne orozz, hamis tanúbizonyságot ne szólj, ne kívánd, és ha valamely más parancsolat van, ebben az igében foglaltatik egybe, Szeresd fele barátodat, mint önmagadat. A szeretet nem illeti gonosszal a fele barátot. Annak okáért a törvénynek betöltése a szeretet. Ezt pedig cselekedjétek, tudván az időt, hogy ideje már, hogy az álomból felserkenjünk, mert most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk. Az éjszaka elmúlt, a nap pedig elközelgett. Vessük el azért a sötétségnek cselekedeteit, és öltözzük fel a világosság fegyvereit. Mint nappal, ékesen járjunk nem dobzódásokban és részegségekben, nem bujálkodásokban és feslettségekben, nem versengésben és irigységben, hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra. Ez tehát az a szakasz, amivel ma foglalkozunk, és akkor nézzük az első részt. Az első 7 vers, amint említettem, a témának a kifejtése, és ez is bizonyos részekre tagolható. Rögtön az első versnek az első fele, az egy alapfelszólítás, egy alapvető felszólítás a téma kapcsán. Minden lélek engedelmeskedjék a felső hatalmasságoknak. Ezután a versnek a második részében jön egy indoklás, hogy miért engedelmeskedjék, mert nincsen hatalmasság, hanem csak Istentől, és amely hatalmasságok vannak, az Istentől rendeltettek. Az indoklás után pedig a második verstől a negyedik versig jön egy következtetés és magyarázat, hogy mi következik az előző gondolatokból, mi következik az előző érvből, és mi a célja az államhatalomnak. Ezután az 5. verstől a 7. versig az előző következtetés újabb megerősítése egy következő érvel, amit majd hát részleteiben fogunk venni. Tehát az alapeszme, az alapfelszólítás így hangzik, minden lélek engedelmeskedjék a felső hatalmasságoknak. Ugye ez egy elég érthető felszólítás. A felső hatalmasság vagy államhatalom, másképpen így is lehetne ezt a kifejezést használni, erre utaló kifejezés van a görögben, minden lélek engedelmeskedjék a felső hatalmasságnak. A Biblia alapvető tanítása ez, amelyet megfogalmaz itt az apostol, hogy az ember engedelmességgel tartozik a felsőbb hatalom iránt, az államhatalom iránt. Ugyanezt a gondolatot Péter apostol is megfogalmazza. Péter apostol első levele, 2. fejezetében, a 13. 14. versében a következőt olvassuk. Engedelmeskedjetek azért minden emberi rendelésnek az Úrért, akár királynak, mint feljebbvalónak, akár helytartóknak, mint akiket ő küld a gonosztevők megbüntetésére, a jó cselekvőknek pedig dicsérésére. Tehát Pál apostol és Péter apostol egyaránt tanította az engedelmességnek a kívánalmát, és amit én szeretnék kiemelni ennél a nagyon világos, határozott tanításnál, az az, hogy a görög nyelvben az engedelmesség kifejezésére, az engedelmesség szóra 2 kifejezés is van. Sokat mondó ennek a 2 kifejezésnek a tartalma, a megközelítése, és sokat mondó az, hogy melyik áll itt ezen a helyen. Az egyik kifejezés görögül úgy hangzik, hogy hypakuo, szó szerint, ha le akarom fordítani, akkor alá hallani, tehát valamit hallani, és annak követőjévé lenni. Így is lehetne szó szerint visszaadni ennek a szónak a jelentését, hogy szót fogadni valakinek. Ez a szó szerinti jelentése a hypakuónak. Amikor valaki önként engedelmeskedik, megértve, azonosulva egy gondolattal, azonosulva valamivel, belülről fakadó engedelmességgel követ valamit, fogad szót. A másik kifejezés, a hypotasso kifejezés, az pedig azt jelenti, hogy alárendelni magát valaminek. Ez is engedelmesség, de ez nem azt hangsúlyozza, hogy belülről fakadó azonosulást követő engedelmesség, hanem az ember alárendeli magát, mert megért valamit, nem igényli ez a feltétlen egyetértést és azonosulást, hanem van egy olyan nézőpont, van egy olyan szempont, amit meglátva az ember, megértve az ember eljut oda, hogy alárendeli magát, és elfogadja azokat az összefüggéseket, azokat a körülményeket. Nos, itt ez áll. Tehát ezen a helyen, ahol az apostol azt mondja, hogy minden lélek engedelmeskedjék a felső hatalmasságoknak, ezen a helyen a hypotasszó ige áll, ami tehát nem igényli a belső azonosulást, nem igényli az egyetértést, nem igényli azt, hogy az ember feltétlenül azonosuljon azzal a gondolkodásmóddal is, hanem azt igényli, hogy az ember rendelje alá magát. Fogadja el, mint az életnek bizonyos összefüggését, körülményét, és ezeket a körülményeket úgy összegezze, úgy értse meg magának, hogy alárendeli magát, hogy engedelmeskedik. Úgy gondolom, hogy önmagában ez egy sokat mondó gondolat. Mert nem mindegy, hogy valamivel azonosulnom kell, és egyet kell értenem, és belülről fakadó engedelmességet várnak el tőlem, vagy pedig van egy olyan összefüggés, amit megértve elfogadom, és beilleszkedek abba a helyzetbe, alárendelem magamat ezeknek a körülményeknek, ennek a helyzetnek. Miért mondja ezt az apostol, hogy minden lélek rendelje alá magát a felsőbb hatalmasságoknak, tehát, hogy engedelmeskedjen minden ember a felsőbb hatalmasságoknak, akár a királynak, akár a helytartóknak, akiket ő küld a gonoszság megbüntetésére és a helyes cselekedetnek, az engedelmességnek a jutalmazására. Hát így olvassuk a folytatásban az indoklást, mert nincsen hatalmasság, hanem csak Istentől, és amely hatalmasságok vannak, az Istentől rendeltettek. Hát ezen lesz mit gondolkoznunk, lesz mit végig gondolni ezen a kifejezésen. Az apostol nagyon határozottan azt mondja, hogy azért rendelje alá magát az ember a felsőbb hatalmasságnak, mert a hatalom, a hatalmasság az Istentől származik, az Istentől van, és azok a létező hatalmak, amelyek most léteznek, azok az Istentől rendeltettek. Ugye itt Pál apostol két dolgot mond ki. Az egyik az, hogy a hatalom gyakorlása az az Istentől származik, mint ez eszme, az az Isten akaratával megegyező eszme. A másik, amit kimond, hogy azok a létező hatalmak, azok a hatalmak, amelyek most vannak, amelyek fennállnak, ezek a hatalmak az Istentől rendelt hatalmak, az Istentől rendeltettek. Az első gondolattal kapcsolatban, hogy az Istentől származik a társadalmi rendnek az eszméje, az az eszme, hogy az emberi társadalomban legyen irányítás, legyen egy uralom, amely szabályozza az emberi kapcsolatokat, ez az Istentől származik, ez az Isten akarata. Ehhez vissza kell lapozni a vízözön utáni fejezethez. Mózes első könyve 9. fejezetében olvassuk a Bibliánkban az utalást, az első utalást arra, hogy az Isten akarata az, hogy az emberek között létrejöjjön valamiféle igazságszolgáltatás. Ugye ki kell mondanunk azt, hogy a vízözön előtti társadalom és a vízözön utáni társadalom közötti különbségek között ez az egyik legfontosabb különbség. A vízözön előtt az Isten nem tette lehetővé, hogy a társadalom megbüntesse a vétkeseket. Ugye emlékezzünk csak Káin és Ábel történetére, amikor Káin meggyilkolta Ábelt, akkor utána az Isten megbélyegezte Káint, és azt mondta, hogy senki nem ölhet meg téged. Nem volt ilyen, hogy a gyilkoson végrehajtanak ítéletet. Ennek meg is lett a következménye egyébként. Az Isten megmutatta azt, hogy ha nincsen hatalom, amely fékezi az emberi gonoszságot, nincsen hatalom, amely ott áll az útban, és gátat szab a másik fölötti erőszakoskodásnak, amikor egy társadalomban a farkas törvények uralkodnak, és az erősebb bármit megtehet a gyengébb rovására, akkor az a társadalom nagyon rövid időn belül tönkre megy. Így olvassuk, hogy betelt a föld erőszakoskodással, és azt olvassuk, hogy az ember szíve teljesen eltorzult, és telve volt gonoszsággal, minden gondolata gonosz volt már. Az Isten ezért a vízözön után egy új rendeletet hozott, és ez az, amit olvasunk itt a 9. fejezet 6. versében, amikor azt olvassuk, hogy aki embervért ont, annak vére ember által ontassék ki. Aki embervért ont, annak vére ember által ontassék ki. Ez az első utalás arra, hogy az Isten valamiféle igazságszolgáltatást rendel el a Földön, és nem pusztán a végső isteni igazságszolgáltatásnak tartja fenn a jogot, hogy ő majd ítéletet fog mondani az emberi életek, az emberi cselekedetek fölött, hanem azt is elrendeli, hogy az emberek hajtsanak végre ítéletet, aki megölt egy másik embert, azt az embert a társadalom ítélje meg, és hajtsa végre rajta a halálos ítéletet. Tehát ez az egyik gondolat, amit Pál apostol kiemel, amire visszautal, anélkül, hogy idézné ezeket a gondolatokat, hogy a hatalom eszméje, az, hogy legyen rend, rendszer, legyen irányítás az emberi társadalomban, hogy ne farkas törvények uralkodjanak, hanem legyen felső hatalom. Ez az eszme, ez az Istentől származik, a vízözön után vezette be az Isten ezt az eszmét, mint egy kifejezve ezzel azt, hogy jobb, hogyha van egy hatalom, mint hogyha anarchia van, és az emberek között az erő törvénye uralkodik pusztán, az erőszakoskodás és az önbíráskodás uralkodik. A másik, ami talán egy kicsit meghökkentőbb az ember számára, és hát eléggé kemény kérdéseket is felvethet, a másik kijelentése az apostolnak így hangzik, hogy azok a hatalmak, amelyek léteznek, amelyek fennállnak, a ma létező hatalmak, azok az Istentől rendeltettek. Ugye ez eléggé botrányos is lehet az ember számára, hogyha maga elé idéz bizonyos hatalmakat, amelyekről tudjuk, hogy micsoda gonoszságokat műveltek, és hogyan tettek tönkre emberi életeket, és okoztak sok-sok fájdalmat az embereknek. Sztálin hatalma az Istentől rendelt hatalom volt. Hitler hatalma az Istentől rendelt hatalom volt. Amikor ezek létező hatalmak voltak, akkor úgy kellett gondolkozni egy hívő embernek, hogy ez létező hatalom, tehát az Istentől rendelt hatalom? Hát hogyan értsük ezt? Úgy gondolom, hogy fel kell idézni a predesztinációról szóló gondolatokat, az isteni rendelésről szóló gondolatokat, és ezek fényében ki kell mondani azt, hogy igen, összefüggésében nézve az Isten megengedi, hogy legyenek bizonyos hatalmak, és nem hiúsít meg bizonyos dolgokat a Földön, hanem mindent elforgat és felhasznál, beépít a maga tervébe. Szeretnék egy néhány gondolatra hivatkozni a Bibliából, amely nagyon határozottan mondja ki azt, hogy az Isten fölötte áll az emberi történelemnek, és kezében tartja az emberi történelem eseményeit, még akkor is, hogyha mi ezt nem érzékeljük, és azt mondanánk, hogy ha az Isten volna, vagy mondják sokan, hogy ha az Isten volna, akkor ez és ez nem történhetett volna meg a történelemben. Akkor ez és ez a diktátor nem juthatott volna hatalomra. Dániel próféta könyvéből szeretnék idézni két gondolatot. Az egyik gondolat az Nabukodonozornak szólt Dániel próféta könyve 4. fejezetében, amikor a babiloni uralkodó Nabukodonozor eljutott oda, hogy felfuvalkodott a gondolkozásában, a szívében is. Büszke volt arra, hogy ő micsoda hatalmas nagy dolgokat tett, hogyan megerősítette Babilont, és milyen hatalmas építményeket hozott létre. Akkor az Isten adott neki egy álmot, egy figyelmeztető álmot, amelyben látott egy nagy fát, egy hatalmas nagy fát, amelyen rengeteg táplálék volt, rengeteg gyümölcs volt, és egyszer csak elhangzott egy szózat, hogy vágjátok ki, de a törzsökét hagyjátok meg. És röviden a magyarázat, amit Dániel ehhez adott, az az volt, hogy ez a nagyfa ezt a királyt ábrázolja, akitől az Isten el fogja venni a hatalmat, és mindaddig nem fogja visszakapni a hatalmat, és itt jön az a részlet, amit szeretnék idézni. Azt mondja, hogy ki fognak téged vezetni az emberek közül, 22. vers, mezei barmokkal lesz lakásod, füvet adnak enned, mint az ökröknek, égi harmattal öntöznek téged. 7 év múlik el feletted, míg nem megérted, hogy a felséges Isten uralkodik az emberek birodalmán, és annak adja, akinek akarja. Ezt elég világosan mondta ki, a felséges Isten uralkodik az emberek birodalmán, és annak adja, akinek akarja. Ugye itt hadd idézem fel ismét csak a predesztinációról szóló szakasznak egy gondolatát. Azt mondja ott Pál apostol, hogy ha az Isten isteni türelemmel elviselte a gonoszokat a történelemben, mert úgy látta jónak, hogy a bűn történelmét úgy vezesse le, hogy megengedi a bűnnek a kifejlődését, a hatalomra jutását, az érvényesülését, hogy az igazi arca megmutatkozzon a bűnnek, akkor mit szólhatsz ellene? Ha az Isten, aki a történelmet szenvedi, aki együtt érez az emberrel, ezt így látta jónak, akkor arra bátorítja az embert, hogy bízzon meg az Istenben, hogy ő végül mindent jóra fog fordítani, és végül be fogja bizonyítani, hogy minden mögött ott volt, és amikor érthetetlen módon megengedte a szenvedést, akkor is volt célja és volt értelme, és majd végül mindent a helyére fog rakni az ítéletben. Ezt az embernek, aki benne él egy diktatúrában, szenved egy zsarnoktól, nehéz elfogadni. Ahhoz, hogy ezt elfogadja, ahhoz bizalomra van szükség az iránt, az Isten iránt, akinek a kezében végül összefutnak a szálak. Aki nem közvetlenül gyakorolja mindig a hatalmát, aki nem mindig közvetlenül akadályozza meg a gonoszságot, hanem aki történelmi távlatokban gondolkozva szünteti meg a gonoszságot, aki azt kéri, hogy bízzon meg az ember az ő előrelátásában, az ő terveiben, és abban, hogy ő nem akar rosszat az embernek, hanem ő meg fogja szüntetni a rosszat a földön, de ez egy időbe kerül és egy folyamat során történik. Tehát azt mondja Dániel könyve 4. fejezet 22. verse, hogy egészen addig, amíg meg nem érted, hogy a felséges Isten uralkodik, a felséges Isten uralkodik az emberek birodalmán, és annak adja azt, akinek akarja. Tehát nincs helye annak, hogy felfuvalkodj Nabukodonozor, mert az Isten az, aki fölötted is áll, és aki meg fogja ítélni a te életedet is. Ugyanebben a könyvben olvassuk azt a kifejezést, hogy az Isten tesz királyokat és dönt királyokat. Az Isten megengedi, hogy hatalomra jussanak királyok, és engedi, hogy hatalmak megbukjanak, eltűnjenek a történelem színpadáról. Jézus Krisztus is ugyanezt a gondolatot mondta Pilátusnak, amikor Pilátus a kihallgatás során megsértődve azon, hogy Jézus nem kívánt válaszolni neki, miután megbüntette, miután megostoroztatta, igazságtalanul, ugye kimondta Pilátus, hogy nem találok benne semmi bűnt, és mégis ahelyett, hogy szabadon engedte volna, ahelyett elküldte Herodeshez is, megostoroztatta. Azt olvassuk, hogy Jézus, miután Pilátus szóvá tette neki, hogy nekem nem felelsz, nem tudod, hogy hatalmam van arra, hogy megfeszítselek, és hatalmam van arra, hogy szabadon bocsássalak? Kérkedett egy kicsit a hatalmával. Ezt mondja neki Jézus erre válaszul János Evangélium a 19. fejezet 11. versében. Semmi hatalmat sem volna rajtam, ha felülről nem adatott volna néked. Semmi hatalmat sem volna rajtam, ha felülről nem adatott volna néked. Tehát Jézus is ugyanezt a szemléletet vallotta, ugyanezt tanította, hogy vannak a látható földi hatalmak, de a látható földi hatalmak fölött áll az Isten, a királyok királya és uraknak ura, aki tesz királyokat és dönt királyokat, akinek a kezében összefutnak a szálak, aki határt tud szabni egy uralkodónak, aki, hogyha kell, vissza tudja vonni az uralom jogát, hogyha pedig úgy látja jónak, akkor megengedi, hogy egy uralom terjeszkedjen, hogy egy hatalom kiteljesedjen, de aki kezében tartja az uralkodókat is, és hogy így mondjam, a hívő ember úgy gondolkozhat, hogy ami az én életemben történik, azt az Isten előtt elvonult. Arról az Isten tud, és azt az Isten megengedte. Nyilván kétféle nézőpontból gondolkozhatunk az életünk eseményéről, ez most egy kis zárójel. Az egyik, amikor mi döntöttünk, és a döntéseinknek a gyümölcsével, a döntéseinknek a következményeivel nézünk szembe. Hát mondjuk itt is lehet azt mondani, hogy az Isten kegyelmére bízom magam, és elfogadom a döntéseim következményét, megalázva magamat, és megbánom a bűneimet. Az Isten itt is tud jóra fordítani, hogyha az ember megalázza magát, és megbánja azt, amiben helytelenül döntött, szembefordul a döntéseivel. De vannak olyan események emberek életében, hívő emberek életében, vannak olyan negatív események, amelyekben nincs közvetlenül benne az ő személyes vétke, az ő személyes döntése, amely nem azért jött rá, mert hozott egy rossz döntést, és annak a következményeivel kell szembesülni, hanem egyszerűen érte őt, és nem mondhatja azt, hogy hát miért ér engem, hát én hűséges vagyok, hát én elvárom, hogy az én életemben semmi nehézség ne jöjjön, és semmi baj ne érjen engem, hát nem ezért vagyok én az Isten gyermeke, hogy ne érjen engem nehézség. Aki megértette a Bibliának a predesztinációról szóló tanítását, az nem várja ezt el. Aki megértette a bűnből való szabadulásról szóló tanítást, hogy a kékek és sebek és a belső részekig ható csapások távolítják el a gonoszt, az sem várja ezt el. Az azt mondja, hogy az Isten kezéből fogadom el mindazt, ami történik, és hiszem, hogy az Isten látja, tudja, hiszem azt is, hogy az Isten megmérte, és hiszem azt, hogyha ő megengedte ezt az életemben, akkor ezt egyrészt fel fogja használni az én javamra, másrészt erőt fog adni, hogy ebben megálljak. Mert azért engedte meg, mert úgy látja, hogy megállhatok benne az ő erejével, ha ő rá támaszkodok. Tehát a hívő szemlélet, ahogy Jézus is megnyilatkozott Pilátus előtt, hogy semmi hatalmad nem volna rajtam, hogyha felülről nem adatott volna neked. Te is és én is a mindenható Isten kezében vagyunk. Az, hogy te hatalommal bírsz rajtam, az azért van, mert az Isten megengedte ezt. Mert az Isten adta ezt a hatalmat neked. Ugye elmondhatjuk ezekhez a gondolatokhoz kapcsolódva mindenképpen azt, hogy az egy csoda, az egy csodálatos dolog, hogy az Isten meg tudja valósítani a maga terveit úgy, hogy közben engedi, hogy az ember szabadon hozzon döntéseket, úgy, hogy közben megengedi azt is, hogy olyan hatalmak legyenek, amelyek látszólag ellene vannak az ő terveinek, amelyek látható módon lázadnak az ő uralma ellen, és mégis az Isten megvalósítja az ő terveit. Így összegzi ezt a gondolatot a Biblia a Korintusi második levél 13. fejezet 8. versében, hogy mi semmit nem tehetünk az igazság ellen, hanem csak az igazságért. Hogy végül az ítéletben az fog kiderülni, hogy az emberek élve az életüket, és lázadva az Isten akarata ellen, és cselekedve az ellenkezőjét annak, mint amit az Isten akar, hogy cselekedjen egy ember, mégis megvalósultak az Isten tervei, és mégsem tudott semmit tenni az igazság ellen, hanem azzal, amit tett, hozzájárult az igazság kiteljesedéséhez, az igazság győzelméhez. Ugye ez egy döbbenetes dolog. Hát ezt mi nehezen tudjuk elképzelni, hogy hogyan lehet ezt megoldani. Az Isten azért mindenható, azért mindentudó, azért csodálatos lény, mert ő képes úgy elforgatni nemzetek tanácsát, képes úgy elforgatni emberi gondolatokat, emberi terveket, emberi tanácsokat, hogy meghagyja a szabadságot embereknek, meghagyja a szabadságot nemzeteknek, és mégis az ő akarata fog hosszabb távon megvalósulni a történelemben, és végül el lehet mondani, hogy semmit nem tehetett az ember az igazság ellen, hanem csak az igazságért. Természetesen nem mindegy, hogy az ember az Isten akarata ellen lázadva élte le az életét, vagy pedig az Isten akarata előtt fejet hajtva, keresve az Istent és az Isten akaratát, és együttműködésre törekedve az Isten akaratával. Ez a személyes üdvösség szempontjából egyáltalán nem közömbös kérdés. De abból a szempontból, hogy az Isten tervei megvalósulnak a történelemben vagy sem, ebből a szempontból azt kell kimondani, hogy az Isten tartja a kezében az eseményeket, és bár van-e világnak fejedelme, aki egy Isten ellen lázadó angyal fejedelem, és bár e földön levő hatalmasságok nagyobb részt az önzés törvényét követve nem az Isten akaratát teljesítik be apró részleteikben, nem arra törekednek, hogy megértsék az Isten akaratát, és azt magukévá tegyék, és úgy uralkodjanak, hanem ők élik a maguk, a hatalom törvénye szerint élik az életüket, annak a törvényszerűségei szerint, mégis megvalósítják az Isten terveit, mégis betöltik az Isten terveit. Szeretnék erre egy konkrét történelmi példát is hozni, hogy hogyan láthatjuk ezt a történelemben beteljesedni. Még egyszer hadd hangsúlyozzam ki, hogy ez, hogy az Isten tesz királyokat és dönt királyokat. Hogy az Isten adja a hatalmat és vonja vissza a hatalmat, hogy ő uralkodik végső soron minden hatalom fölött is, ez nem azt jelenti, hogy apró részletekben az Isten akarata szerinti dolgok történnének a Földön. Ez nem azt jelenti, hogy az emberek kínzása, az emberek meggyilkolása, az emberek nyomorban tartása, kihasználása, ez megegyező lenne az Isten akaratával. Ezt nem jelenti. Hanem azt jelenti, hogy az Isten mindezeket látja, tudja, valami okból megengedi, ezt az okot időnként látjuk, időnként nem értjük, és azt a bizalmat kéri, hogy majd a végső ítéletben föl fog tárni mindent. És ott helyére fognak kerülni a dolgok, és meg fogjuk érteni, hogy igen, azok a szenvedések, amiket átéltünk, amiket átélnek emberek, ezek a szenvedések, ezek nem pusztán öncélú szenvedések voltak. Megvolt a maga helye a történelemben, megvolt a maga szerepe a bűn történetében is. Oka volt, és szerepe volt. Tehát sokszor inkább én úgy fogalmazom meg magamnak, hogy az Isten megenged bizonyos dolgokat a történelemben, nem akadályoz meg, nem avatkozik közbe, nem tesz csodát, hanem megengedi, hogy haladjanak az események, és csak bizonyos különleges alkalmakkor, különleges helyzetekben avatkozott közbe különleges módon, egyébként engedte, hogy a törvényszerűségek érvényesüljenek. És a konkrét történelmi példa, amit szeretnék felidézni, az Ézsaiás próféta könyvében olvasható, Ézsaiás próféta könyve 10. fejezetében. Az északi országrésznek a bukásához kapcsolódik ez a szakasz. Az északi országrészt 722-ben Asszíria pusztította el, az asszír hódítás nyomán pusztult el ez az országrész, és egyértelmű volt, hogy mindez az Isten ítéleteként következett be, azért, mert olyan mélyre süllyedt Észak-Izrael a bálványimádásban, a lázadásban, hogy az Isten azt mondta, hogy betöltötték a gonoszságnak a mércéjét. Ugyanez, mint egy évszázaddal később a déli országrész Júda életében is bekövetkezett, ekkor már nem Asszíria által, hanem Babilónia által, amikor az Isten a prófétákkal kifejezett üzenetet küldött, nem csak Jeruzsálembe a vezetőknek, hanem a környező népek vezetőihez is, Szídonba is, Tíruszba is, azzal az üzenettel, hogy hajtsátok a nyakatokat a babiloni király jármába. Mert a gonoszságotokért, a lázadásotokért, az engedetlenségetekért a babiloni király fennhatósága alá rendeltelek titeket. És azok a népek, amelyek elfogadták ezt, azok kedvezőbb körülmények között voltak, az a nép, amelyik ezt makacsul nem fogadta el, amelyik a fajármot, amit Jeremiás magára tett, hogy jelképezze, hogy az Isten ránk tette a babiloni királynak a jármát, azt egy hamis próféta levette és összetörte, akkor az Isten azt mondta, hogy most vasjárom. Nem kellett volna elpusztulni a jeruzsálemi templomnak, de el kellett pusztulni a jeruzsálemi templomnak, mert nem fogadták el a fajármat. És az Isten kénytelen volt megengedni ezt a nagyobb pusztítást, mert nem alázták meg magukat, nem fogadták el a fenyítéket. Nos, hogy Asszíriánál is hogyan kapcsolódott össze, hogy Asszíria végzi a maga hódító tevékenységét, amit az Isten felhasznál arra, hogy ítéletet gyakoroljon Izrael fölött, de ugyanakkor ez nem az ő akarata szerint történnek részleteiben a dolgok, a következőképpen látjuk. Ezt mondja Ézsaiás próféta könyve 10. fejezetében az 5. verstől. Jaj Asszíriának, haragom botjának, mert pálca az ő kezében az én búsulásom. Istentelen nemzetség ellen küldtem őt, és haragom népe ellen rendeltem, hogy prédáljon és zsákmányt vessen, és eltapodja azt, mint az utcák sarát. De ő nem így vélekedik, és szíve nem így gondolkozik, mert ő pusztítani akar és kigyomlálni sok népeket. És ezután még a 12. 13. verset olvasom. Azért, ha majd elvégzi az Úr minden dolgát Sion hegyén és Jeruzsálemben, meglátogatom az asszíriabeli király nagyra akaró szíve gyümölcsét és nagyra látó szeme kevésségét. Mert ezt mondja, kezem erejével műveltem ezt, és bölcsességemmel, mivel okos vagyok, elvetettem sok népek határait, és kincseikben zsákmányt vetettem, és leszállítottam, mint erős a magasan ülőket. És nem olvasom tovább, lehet érdemes az egész fejezetet elolvasni. Tehát az Isten azt mondja, hogy jaj Asszíriának, akit haragom botjaként használok fel, ítéletként használok fel a történelemben, de jaj neki azért, mert ahelyett, hogy úgy gondolkozna, hogy az Isten megengedi, hogy hódítsak, hogy az Isten adja a kezembe ezeket a népeket, azért, mert ők gonoszok voltak, és most ítéletet gyakorlok felettük, azt mondja, Asszíria nem így akar gondolkozni. Asszíria pusztítani akar, kigyomlálni akar sok népeket, kegyetlenkedik, és ezért az Isten azt mondja, hogy majd felette is ítéletet fogok gyakorolni. Miután betöltötte a történelmi szerepét, és megbüntettem általa Jeruzsálemet, és visszatérítettem őket a helyes útra, azután majd fölöttük is ítéletet fogok gyakorolni a magabiztosság miatt, a lázadás miatt. Tehát a történelemben, hogy így mondjam, az Isten mintegy azt teszi, hogy bűnt bűnnel büntet meg. Megengedi, hogy egy nép hatalomra jusson, megengedi, hogy felemelkedjen egy hatalom. Ezzel mintegy próbára is teszi a hatalmat, hogy vajon milyen erkölcsi alapokon uralkodik, milyen gondolkodással gyakorolja a hatalmat. És amikor egy hatalom próbára tétetett, amikor megmutatta az igazi arcát, amikor betöltötte a szerepét, amire az Isten rendelte, akkor az Isten visszavonja tőle a segítségét, a támogatását, és megengedi, hogy fölnövekedjen egy újabb hatalom, egy másik hatalom. Az asszír birodalmat elpusztította a babiloni birodalom, aztán azt a birodalmat is el kellett söpörni az útból, mert megváltozott, mert eltorzult. Minden hatalomnak, minden nemzetnek, és mondhatjuk így is, hogy minden egyén számára az Isten adott egy bizonyos kegyelmi keretet, adott egy bizonyos kegyelmi időt. Ez alatt a kegyelmi idő alatt a nemzetek próbára vannak téve, a hatalomgyakorlók próbára vannak téve, és az Isten pedig megítéli, hogy hogyan éltek. Ugyanígy az egyes ember élete is. Az egyes ember kap kegyelmi időt, kap lehetőséget, az Isten figyelemmel tartja az ember életét, és amikor egy ember betölti a gonoszságának a mércéjét, amikor eljut oda, hogy az Isten kimondja fölötte az ítéletet, akkor valami történik. Akkor valami történik. Természetesen mindennek a végső ítélete, a végső elrendezése, az majd az ítéletben lesz, az utolsó ítéletben lesz. Vannak dolgok, amikért az Isten nem gyakorol ítéletet most a földön, nem sújt le látványosan, nem hajt végre ítéletet, hanem majd az utolsó ítéletben. De alapvetően jellemzi azt a történelmünket, hogy felnő egy hatalom, az Isten hatalmat enged meg, próbára teszi, hogy hogyan gyakorolja a hatalmat, mire használja fel a hatalmat, és miután betölti a gonoszságnak a mércéjét, akkor az Isten támogatása visszavonul tőle, átengedi a terepet az ellenségnek, és jön egy újabb hatalom, amely elsöpri. Tehát amikor azt mondjuk, hogy amely létező hatalmak vannak, azok az Isten rendeletéből vannak, akkor emögött az Istennek ez a történelem formáló munkája áll, amely nem közvetlen akaratban nyilvánul meg, amely nem azt jelenti, hogy aki most hatalmon van, azt az Isten akarta, mert ő a legjobb uralkodó, hanem az Isten megengedi, hogy folyjanak az események, és összeszervezi az eseményeket, elforgatja az emberek gondolatát, a népek tanácsát, és közben türelmesen munkálja a saját terveinek a megvalósulását. De ami hatalom van, arra úgy lehet feltekinteni, hogy az Isten ezt most megengedte. Megengedte, és ezért elviselem, és ezért alárendelem magam, az Isten kezéből fogadom el ezt a helyzetet, és akkor itt jön a következtetés. Mi következik ebből, hogyha megérti ezt az ember? Mi következik abból, hogyha megértjük, hogy a hatalom, mint társadalmi jelenség, a hatalom gyakorlás az az Isten akarata az anarchiával szemben, és a létező hatalmakat is az Isten megengedte, de fölöttük áll, és ellenőrzi, és a kezében tartja az eseményeket, amiket lehet, hogy mi nem látunk ma, lehet, hogy nagyon fájdalmasak a mi számunkra, de ott van az Isten, aki kezében tartja az események menetét. Mi következik ebből? Így olvassuk a Római Levél 13. fejezetben a 2. verset. Azért, aki ellene támad a hatalmasságnak, az Isten rendelésének támad ellene. Ez egy teljesen logikus következtetés. Hát, hogyha az a hatalom az Istentől van, és ő engedi meg az ő gondviselésében tesz királyokat és dönt királyokat, és uralkodik mindenek fölött, akkor ha valaki ellene támad, akkor az Isten rendelésének támadt ellene, az Isten rendelésével fordult szembe. És mi következik ebből? Akik pedig ellene támadnak, önmaguknak ítéletet szereznek majd. Itt jövő időben van a szöveg, ez a Károli fordításból nem derül ki. Tehát aki pedig veszi a bátorságot, hogy ahelyett, hogy megalázná magát, és azt mondaná, hogy az Isten kezéből fogadom el, hogy az Istenre bízom mindezt, és tőle kérem a segítséget, tőle kérem a szabadítást, és rábízom magamat teljesen, aki ehelyett veszi a bátorságot, hogy ellene támadjon, afelett az Isten mond ki ítéletet, és azt mondja, hogy majd ítéletet fog venni. Az ezzel az ellene támadással önmagának szerez majd ítéletet. Önmaga felett mondja ki az ítéletet.